Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy mai napon is színed elé jöhetünk, hogy imádjunk téged, hódoljunk neked. Köszönjük néked szeretetedet, jóságodat, melyel körülveszed életünket, bár nem érdemeljük meg. Köszönjük néked, hogy lehajolsz hozzánk, és tapasztaljuk a szeretetedet a hétköznapi életvitelünkben, otthonunkba, családjainkba, munkahelyeinken. És köszönjük néked, hogy tapasztaljuk lehajlásodat az igében, ami megszólal közöttünk is, a gyülekezetben is, de az otthonunkba is, ahogy elcsöndesedünk az igét fölött, és abból is tanítgatsz minket. Köszönjük néked a sok fizikai áldásodat, köszönjük a lelki áldásokat, amikkel körülveszel minket. Annyira érdemtelenek vagyunk, mert olyan sokszor hideg a szívünk, rideg a szívünk irántad. Elfordulunk tőled, nem törődünk igazán veled. Könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg ezért most is. Segíts, hogy sokkal odaadóbb szolgáid lehessünk, sokkal lángolóbb szívvel szeressünk, sokkal mélyebb hittel tudjunk benned hinni. Ragaszkodásunk hadd legyen egy sokkal erősebb ragaszkodás hozzád. Hadd határozd meg sokkal jobban a hétköznapi gondolkodásunkat, életünket, életvitelünket, beszédünket, cselekedeteinket. Kérünk téged arra, hogy ma is munkálkodj ezen. Végezd el bennünk a te jó munkádat. Erősíts meg bennünket az igaz hitben, hogy jobban tudjunk téged dicsőíteni, atyánk. Jobban tudjunk magasztalni téged a hétköznapjainkban is. Segíts, hogy hadd legyen életünknek az alaphangjává te dicsőítésed, a te magasztalásod, a benned való örvendezés. Köszönjük néked, hogy szent lelked által most közöttünk vagy, és köszönjük néked, hogy ma is általa rámutatsz Krisztusra, te drága fiadra, aki érettünk adta az életét a Golgota keresztjén. Köszönjük néked az úrvacsora jegyeit, amikkel emlékeztetsz az ő értünk hozott áldozatára is. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy magasztalhat téged is, és dicsőíthet a szívünk szeretetedért, megmutatott hatalmadért, dicsőségedért. Kérünk, hogy áldásod legyen rajtunk. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből, a 6. rész első 13 verséből. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt levele, második levele, 6. részében az első verstől a 13. versig ezt olvassuk. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét, mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésbe, virasztásba, böjtölésbe, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, de mindennel bírók. A mi szánk megnyílti néktek, korintusiak, a mi szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus felkészítette a tanítványait arra, hogy miközben őt követik és az ő küldetésébe járnak a világban, őt hirdetve, az ő hitére, követésére hívva az embertársaikat, aközben több-kevesebb testi kellemetlenséget, szenvedést és nehézséget kell elviselniük. Ezeket az evangéliumért, Isten országa terjedéséért föl kell vállalniuk, ezek szükségszerű és valóságos nehézségek, amikre fel is kell készülniük. Ma is szálljunk néhány gondolatot még a missziói küldetésünk teljesítés és a szenvedés kapcsolatára. Először is azt szeretném ma hangsúlyozni, hogy a szenvedés által felragyog az Úr Jézusnak a dicsősége. Tudnélik, azáltal, hogy a követői szenvednek érte, és ha kell, meghalnak az Úr Jézusért, az örömhírért, ezáltal felragyogtatja az Úr a látható világ előtt is, tehát a környezetünk előtt, de a láthatatlan világ előtt is, az angyalok előtt is, az Úrnak a páratlan nagyságát. Milyen fenséges személy az, gondolhatják az emberek, akiért meghalni is kész valaki. Ráadásul ezek a hívők, ahogy a múltkori istentiszteletet zártuk, ezeket az Úrért való szenvedéseiket nem kényszeredetten és keserűen és magukba zuhanva hordozzák el, hanem örömmel. És ez még inkább fölragyogtatja Jézusnak a nagyságát, Jézusnak a dicsőségét, mert milyen nagyszerű valaki az, akire a követői, a szolgái örömmel hoznak áldozatot. Jézus is így fogalmazta meg, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én értem, örüljetek és örvendezzetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták régen a prófétákat is, kik előttetek voltak. Tehát szenvedés, de ebben a szenvedésben örömötök lesz, és ezt látja a világ. A hívők örömmel viselik a terheiket ebbe a világba. Örömmel szenvednek, békességgel járják ezt az utat. Az Úr Jézusnak a szavai nem is voltak ilyen légbe vagy levegőbe mondott szavak, mert az apostolok cselekedetei 5. részében, a 41. versben olvassuk azt, hogy amikor a Péter apostolékat megverték és megszégyenítették, és megtiltották nekik, hogy hirdessék a Krisztust és hívják az embereket a Jézus hitére, akkor ők örömmel mentek el, azért, mert gyalázattal illettettek az Úr nevéért. Nincsen semmi, ami jobban megdicsőítené az Úr Jézus Krisztus testvérei, mint amikor az ő hívei, az ő követői örömmel tudnak érte nehézségeket viselni és szenvedni. István vértanú történetét is ismerjük a Bibliából, és ott is ez a megdöbbentő, hogy ő tart egy prédikációt a zsidó vezetőknek, egy nagyszerű beszédet mond, és miközben azok a fogukat csikorgatják ellene, aközben ő teljes békességben van, és miközben aztán viszik kivégezni, megkövezni, aközben is imádkozik az ellenségeiért, a kivégzőiért, Jézushoz hasonlóan. És egy rendkívüli békességgel, úgy is mondhatnánk örömmel a szívében, hal meg a hitéért, illetve hát az Úr Jézus Krisztusért. És itt az őt látók, az őt kivégzők előtt ez az ember is rámutat Jézusnak a mérhetetlen fenségére, mert kicsoda az, milyen nagyszerű az, akiért az életét tudja adni valaki. Éppen ez az örömteli szenvedése a hívőknek, az testvérek, ami, ha szabad így mondanom, inkább békességes szenvedése a hívőknek, az, ami jelzi a világnak azt, hogy a mi kincsünk az nem e világi kincs, hanem a mennyben van, és ez a kincs drágább mindannál, amit ez a világ kínálhat, még az életünknél is drágább. Jézus is beszélt erről egyszer az egyik példázatában, ahol az Isten országáról szól, és azt mondja, az olyan, mint a szántóföldbe elrejtett kincs, amit megtalál az ember, és annyira megörül neki, hogy elmegy és eladja mindenét, hogy megvegye azt a szántóföldet, hogy az a kincs is az ő birtokába szálljon. És itt érezzük azt, hogy milyen nagyszerű értéket talált ez az ember ott a szántóföldben, ami éppen szántogatott, amikor ez annyit ért neki, hogy mindenét, amilyen volt, eladta, csak hogy azt a kincset megszerezze, mert mindenénél, amilyen volt, az a kincs, amit talált, sokkal többet ért. Mekkora kincset ér az a Jézus, az az üdvösség, az a kegyelem, az az evangélium, ami a szívünkben lakozik hitáltal, hát mekkora kincset ér nekünk? Mekkora értéke van ennek? Mindennek? Hát ezt mutatja meg, hogy mi odaadunk érte mindent. Odaadunk érte mindent. És hogyha mindent, akkor az azt jelzi, hogy ez tényleg mindennél nagyobb érték a számunkra. Ha keveset, vagy semmit nem adunk Jézusért, az evangéliumért, az ő országáért, ha nem tudunk áldozatot hozni érte, még a legkisebb áldozatokat se, az időnkből, vagy az erőnkből, vagy a pénzünkből, akkor az mutatja, hogy minden egyebet annál sokkal többre értékelünk mi. Az örömteli áldozathozatal az jelzi azt, hogy mekkora kincs nekem is, nektek is, Jézus. Előttünk is jelzi, mások előtt is jelzi, a hitetlen világ előtt is jelzi. Azok a misszionáriusok, akikről olvasgathatunk mindenféle életrajzokat, és mondjuk látjuk, hogy mennyit szenvedtek, mint akár a mi Molnár Máriánk is, vagy éppen az Auka indiánok földjére szálló amerikai misszionáriusok, akik ott az életüket adták, a mi misszionáriusunkhoz hasonlóan. Ezek jelzik azt, hogy a számukra mekkora érték volt Krisztus, és ez hat ránk is, rám is, amikor olvasgatjuk ezeket a történeteket, vagy olvasgatom. Érezzük ebből, hogy ezeknek az embereknek az értékrendszerébe kicsoda és micsoda az első. Ugye? Azt is lehet érezni, hogyha valakinek az én az első, meg a családom az első, meg a pénzem az első, meg a karrierem az első, meg a munkám az első, ezt is lehet érezni valakinek. Vagyis a bálványimádást is ki lehet érezni valakinek az életéből, de azt is, hogyha neki az Úr Jézus Krisztus és az evangélium, a kegyelem, az Istennek a szeretete, az mindennél nagyobb. Mert akkor tud érte áldozatot hozni, és szenvedni tud érte. Még ha nem is az életét adja valaki. Valójában, testvérek, azt kell mondani, hogy az a szenvedés, az a veszteség, amit a hívők egy ilyen békességes örömmel elhordoznak a Krisztusért, ez jobban megdicsőíti az Urat, mint az imádat, vagy az imádság, vagy bármi egyéb. Ez a leghatékonyabb bizonyságtételi forma, hogy így mondjam, amikor a hívők áldozatot hoznak Krisztusért, akár még az életüket is feláldozzák, de mondtam a múltkor, hogy erre azért nem mindenkit képesít az Úr. Ennél kisebbe kezdjük el a dolgokat. Sokkal kisebb szinten, hogy így mondjam. És sokszor ott is elbukunk. Tehát már 15 centinél is elbukunk, nem rögtön a másfél méterre teszi az Úr a lécet. A másfél méter az a vértanúság. Hát arra nem mindenki alkalmas. Tehát azt a kicsit is, ha a hívők áldozatosak, akkor a világ meglátja, hogy na hát ezeknek jelent valamit az Úr. Ezeknek jelent valamit Jézus, a kegyelem, az evangélium. Azt mondta egyszer valaki, hogy lehet, hogy azért olyan gyengék a keresztény misszionáriusok az iszlám világban, mert kevés áldozatot hoznak Jézusért. Mármint, hogy a hívők. Tehát nem mennek el a végsőkig. És ez egy missziológiai világkonferencián hangzott el ez a megjegyzés egy előadó részéről, és hát elég nagy egyetértés uralkodott ott. Hát figyeljék meg, hogy az iszlám hívei, ugye azok nagyon sokan semmitől se riadnak vissza, csak hogy az ő hitüket megvédjék vagy terjesszék. Nem ez a mi útunk, de azért mégis az, hogy keresztjének meg olyan kényelemszeretők, meg világiasak, meg lazák, amilyenek, hát így nem lehet terjeszteni a Jézusba vetett hitet. Így nagyon gyengén, gyatrán terjed. Akkor terjed, hogyha látják a hívőknél az áldozathozatalt az emberek. Hogy ő neki ki, és abból érzékelik, hogy ezeknek ez a Jézus, ez valaki. Ez valami. Ettől kaptak valamit, ez jelent valamit nekik, ami mindennél többet ér. Ezért tudnak az idejükből, az erejükből, a pénzükből, az életükből odaadni valamit. Tehát az első pont ez, hogy a szenvedés, testvéreim, az olyan dolog, ami által fel tud ragyogni ebbe a világba Jézusnak az értéke, dicsősége, nagysága. A másik dolog, amire szeretnék rámutatni, hogy a szenvedés elősegíti az evangéliumnak a terjedését. A Szentírásban ugye mondta már Jézus is az öveinek, hogy ha ti követtek engem, akkor gyűlöletesek lesztek sok ember előtt, és királyok és helytartók elé fognak vinni titeket miattam. És ez úgy is lett, hogy üldözték a keresztényeket, és a keresztények nagyon sokszor eljutottak a legmagasabb politika, az akkori világ legmagasabb politikai zónájába, hogy ott bizonyságot tegyenek Jézusról, mint például Pál apostol. Félix helytartó, Festus helytartó, lehet, hogy még Néró elé is eljutott, Heródes Agrippa, és az akkori társadalmi politikai elitnek a krémje, akik elé azért került oda, mert különben azok nem mentek el oda a Pálhoz, de Pált az Úr az üldözések által elvitte hozzájuk, hogy tegyen nekik bizonyságot. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Az Isten ezáltal az üldözés által az övéit elviszi a legkülönösebb helyekre. Tehát itt nézzük meg Zimányi József atyánk fia és az ő társai Kárpátalján. Írtak egy levelet Stalinnak annak idején, hogy ne bálványozza magát és ne imádtassa magát az emberekkel, mert már ugye odáig jutottak ott a személyi kultusz idején, mert Isten az Isten, és őnek is az Isten előtt kéne tulajdonképpen hódolnia. Hát ez egy elég bátor bizonyságtétel volt. Mindjárt ugye a KGB az kiszállt Zimányi Józsefékhez, és szépen elvitték őket a gulágra. Ugye ez írkáljunk Stalinnak bizonyságtevő leveleket. És akkor mi történik? Zimányi József és a társai belecsöppennek egy olyan társaságba, egy olyan rétegbe, amelyiknek bizonyságot tudtak tenni. És Zimányi Józsi bácsi elmondta, ugye nekem is elmondta, nálunk is járt még Albert Hirsán, és elvittem autóval Álmosdról oda Albert Hirsán, és visszavittem Álmosdra az autóba, és a Trabantban volt sok időnk beszélgetni, miközben zögykölődtünk. Úgyhogy sok mindent mesélt a kisöreg. És hát ugye elmondta ezeket a dolgokat, hogy miféle embereknek, meg amikor nálunk lakott, hát akkor is volt alkalmunk beszélgetni vele, amikor éppen nem készült. Hát miféle emberekkel hozta össze Isten a lágerekbe? Hát ott aztán voltak mindenféle ember. Nem csak, hogy az őrökkel, mert azok is furcsa emberek voltak, de ott, akik még ott voltak. Hát voltak ott ilyen politikai foglyok is, de voltak ott bűnözők is. Olyan bűnözők, akik nem tudom hányszoros gyilkosok voltak, meg nem tudom, és ezeknek az embereknek ott ő bizonyságot tehetett. Azzal is, hogy ő is ott dolgozott velük, mert tolta a taligát a jeges tundrán, és akkor aztán csinálta a többiekkel együtt a munkát, és közben ott lehetett beszélni egymással. Tehát milyen dolog ez? Ugyanaz, itt, amit Erdélyben is szoktam emlegetni, ugye Viski Feri bácsék, elvitték őket Dunadeltába, elvitték őket, mit tudom én, melyik börtönökbe, ahol a kihallgató tisztjeiknek tettek bizonyságot, akiknek eszük ágában nem volt elmenni egy templomba, de mégis akkor az Úr vitte el hozzájuk a templomot, mert bizonyságot tett nekik valaki a Krisztusról. És így az evangélium terjedt olyan emberek által, akik az első pontra emlékezzetek, akik vállalták ezért a Jézusért a legnyomorúságosabb szenvedéseket is. Ezeknek a bizonyságtételeknek ott azokon a helyeken volt súlya. És van súlya, mind a mai napig. És ugyanígy volt, testvérek, megyünk vissza az első keresztjének idejébe. Jeruzsálembe üldözték az első keresztjéneket. Üldözték őket, bántották őket, és mit csináltak? Elindultak Jeruzsálemből Samáriába, és Samáriából a föld minden felébe. Az üldözések olyanok voltak, hogy kirobbantották őket arról a helyről, ahol laktak, és elindultak a világ minden felébe, hogy ott bizonyságot tegyenek aztán Jézusról. És már az evangélium Pál apostol előtt eljutott Rómába, mert Rómában már volt egy keresztény gyülekezet, de a római birodalom minden sarkába, ahol csak zsidók voltak, eljutott az evangélium. Egyfelől az üldözésekbe szétszóródott zsidó keresztjének által, akik elmentek valahova, és ott nem csöndbe voltak, hanem elmondták az embereknek, hogy a Krisztus, a Messiás megérkezett. Ez a názáreti Jézus, és higgyenek benne. Adják át neki az életüket, kövessék az útmutatását. Ő a megváltójuk, az üdvözítők, mert el fognak kárhozni. Elmondták az embereknek, és mindenki hallotta. Az üldözések által, tehát ilyen földrajzi értelemben is terjedt az evangélium. Ez arra indít minket egyébként, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan arról, hogy hol szenved vereséget az evangélium ügye, vagy Jézus ügye. Mert lehet, hogy úgy nézett ki, hogy Jeruzsálemben vereséget szenvedett az evangélium, mert a hívő keresztényeknek menekülni kellett onnan. Hát menekülni kellett egyfelől, de ez a menekülés éppen az evangélium terjedését szolgálta. És egyáltalán nem szenvedett vereséget az evangélium, hanem éppen, hogy még jobban elterjedt. Mert Isten fölhasználta a szenvedést, az üldöztetést arra, hogy az evangéliumot eljuttassa mindenféle helyekre. A szenvedő, az üldözött, a kergetett keresztjének által is. És a vereségből is, ami látszólagos volt, jót hozott ki. Hát, testvérek, azért mondjuk ezt, hogy amikor nincsen a keresztjéneknek semmi megpróbáltatása. Mert az állambácsi odáll, és azt mondja, majd én megvédelek benneteket. És majd a törvények által én biztosítom a kereszténység államvallás jellegét. Na mihelyest ez történik, testvérek, és a keresztények elveszítik a szorongattatásnak a szituációját, azonnal ellustulunk, azonnal elgyengülünk, azonnal kész, kipukkadunk. És ott vagyunk, testvérek, sajnos, hogy hívő embereken is erőt vesz rajtam is a kényelem szeretet, az énközpontúság, a saját biztonságunk elérése, meg a biztosítása. És nem az a fő célunk, hogy itt a Jézus nagyon áldozatosan kövessük, és másokat elérjünk az evangéliummal, hanem ilyen befele fordulunk. Nem tudunk áldozatokat hozni az Úrért. Nem tudunk. Túl kényelmesek a körülmények. És mi túlságosan is beilleszkedünk ebbe. Jólét ellustít minket, hogy így mondjam. Úgyhogy Isten tudja, hogy mikor kell bennünket egy kis szorongattatással meglátogatni, mert ha ő benne tényleg hiszünk, meg az ővei vagyunk, akkor azért nem hagyja ő ezt. Akkor megfogja a fülünket, és felráz bennünket egy kicsit egy-két nehézség által, ami az ő követése, az ő neve miatt szakad reánk. Különben tisztára apatikussá lennénk, és ilyen letargikus hívők. Kell nekünk egy-két ilyen kis pofon az élettől, meg a többi emberektől, hogy valami történjen, és hirtelen több energiát tudjunk Jézusba fektetni, meg hirtelen több imádságot tudjunk mondani, meg hirtelen több időt tudjunk érte áldozni, meg hirtelen több áldozatot tudjunk érte hozni. Mindig az üldözések, a nehézségek voltak, amik felrázták egy kicsit a hívő népet, és a missziót ezért tudták előre vinni. Persze nem kell nekem leugrani, meg senkinek se kell leugrani a templom párkányáról, mert az Isten kísértés volna, és nem kell húzgálni az oroszlán bajuszát se. De nagyon kell vigyáznunk a béke és a jólét idején, és hogyha az emberek mindenki jót, csak jót mond felülünk, akkor ott valami nincs rendben. A mi kereszténységünkkel. A missziói munkatestvérek, ez egy ilyen drága munka. Tehát volt, aki az életével fizetett érte. És nem azért, mert olyan bolond volt, vagy nem tudom micsoda, hanem mert Isten így rendelte ezt a dolgot. Hát készen kell lennünk arra, hogy mi is valahogy fölvállaljuk ezeket a szenvedéseket. És ha most nekünk egyébként éppen nincs olyan, nem tudom mekkora nagy üldöztetésünk a világba, akkor legalább azt tegyük meg, hogy szolidaritást vállalunk azokkal a hívőkkel, akiket viszont üldöznek a mai napon is. Mert mindenféle felvéréseket csinálnak, testvéreim, világ az egész világon. És ma a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás. Mi itt nagy békességbe ücsörgünk a templomba, miközben mások az őserdőben, meg nem tudom hol, a hitük miatt, a keresztény hitük miatt kénytelenek futni, menekülni, és titokba összegyűlni, és úgy bizonyságot tenni arról, hogy azért nekik valamit jelent az Úr. Legalább valami szolidaritást érezzünk, legalább imádkozzunk értük, ha lehet, még akár anyagilag is lehet segíteni, bár általában ezek messze vannak attól, hogy innen tudjuk őket segíteni, de mégis valahogyan ez az ország határokon átnyúló, a nyelvi határok fölé emelkedő, a faji határok fölé emelkedő közösségvállalása ma üldözött hívő testvéreivel, ez szerintem, és nem csak szerintem, nagyon is fontos. Legalább lélekbe érezzünk egyet azokkal, akik ma a Krisztusba vetett hitük miatt szenvednek, és üldözik őket. Melléjük odaállni, nem kell olyan nagyon messzire menni. Ugye halljuk ezeket a különböző híreket, hogy nem tudom, én most éppen Svédországban valami hölgyet, aki szülésznő volt, ugye, és nem vállalt, a Krisztusba vette hite miatt nem vállalt abortusznál való segítséget, most már több egyszerre kirúgták az állásából. Ilyenekre gondoljatok, nem kell nagy... Több egyszerre kirúgták az állásából, nem végezheti azt a szülésznői munkát, amit végzett, de ez még csak hagyján, ez még csak azt mondja az ember, hogy hagyján, mert hogy megkapta azt a volt korábbi svéd miniszterelnök helyettes nőtől, Mona Sahlinnak hívják ezt a hölgyet, hogy ő, mármint ez a szülésznő, aki a keresztény hite miatt nem akar abortuszt végezni, egy szinten áll a dzsihadista terroristákkal, akik az emberi életet elveszik, mert azt mondja ez a miniszterelnöknő, hogy egyik ugyanolyan szélsőséges, mint a másik. Sikerül neki egyenlőségjelet tenni egy emberi életeket föláldozó, életekre törő ember, és egy emberi életet védő valaki közé. Értitek? És ezt nem így négy szem közt, hanem ugye ország nyilvánossága előtt. És itt van ez a szülésznő, aki ezt el kell, hogy viselje. És ő tudatosan azt mondja, hogy ő a keresztény hite miatt nem vállalja ezt a dolgot. Ez egy szenvedő, egy mai szenvedő keresztény. És vannak lelkipásztorok is a világnak azon a nyugati felén, ezen a nagyon kultúrát nyugati felén, akiket följelentettek a gyülekezetükből, meg más emberek, mert hogy a homoszexualitás ellen a szószékről állást foglaltak, és bíróságra kellett menniük, és bebörtönözték őket. Testvérek, bebörtönzik őket. Bebörtönözték. Nem tudom, most már kiengedték az illetőt. Mert elmondta, hogy Isten a Bibliában a homoszexualitást nem fogadja el. Tiltja. Bűn. Van rá bűnbocsánat, van tőle szabadulás, de ez nem az Isten rendje szerint valós. Mi? Följelentik. És ez kérdés ilyenkor, hogy az ember azt mondja, soha többet ilyet nem mondok, bocsánat, elnézést, nem a... tévedtem, megtévedtem, vagy pedig azt mondja a lelkész, hogy hát Isten igéje csak ezt mondja. Én semmit nem bántottam ezekből a homoszexuális emberekből, nem is akarok senkit bántani, de hát az Isten igéjét képviselem. Akkor mennyi börtönbe? Kérdés, tehát itt körülbelül tartunk, testvérek. Kérdés, hogy mi ezekkel az emberekkel tudunk-e valamit, legalább szolidaritást vállalni. De lényeg a lényeg, testvérek, hogy az Úr ezek által a szenvedések által azért valahogy a hívőket arra használja, hogy eljuttassa őket, eljutassa az evangélium hírét, jó hírét bizonyos emberekhez, akiket ő kiszemelt erre. A szenvedések jó célt szolgálnak. A harmadik dolog, amiről szeretnék még beszélni, hogy a szenvedés az bátorítja az erőtleneket. Egyes hívőknek a sokféle és mély szenvedése olyan hatással van azokra a hívőkre, akik ilyen visszahúzódó, félénkebb, vagy hogy ne mondjam, gyávább emberek, hogy még ők is esetleg fölbátorodnak. Úgy tűnik, hogy Isten felhasználja az ő a szolgái szenvedését arra, hogy más szolgáit felrázza egy kicsit a közönösségükből, az apátiájukból, és felbátorítsa őket. Azt mondja Pál a Filippi levélben az első részben, hogy és többen az Úrban való atyafiak közül, bízván fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az ígét. Hát mintha ugye most Pál börtönbe került, akkor mi lesz az evangélium ügyével, gondolták ezek az embereket, akkor majd mi a helyére állunk, azt megyünk, azt hirdetjük. És fölbátorodtak, és mentek, és nagyobb bátorsággal, nagyobb szabadsággal kezdték mondani a Krisztus evangéliumát a környezetükbe. Hát sokszor megfigyelhető ez, testvérek, hogy hogy valahogy megmozdulnak a hívők, amikor más hívőknek a szenvedéseivel foglalkoznak, amikor látják, és úgy érzik, hogy hát ez már szégyen, hogy én is hívő vagyok, azt mit csinálok én az Úr ügyéért? Mit? Két fűszálat nem tudok keresztbe rakni. Miközben mások az életüket is föláldozzák. Hát méltó vagyok én ezekhez az emberekhez? Keresztjén vagyok én egyáltalában? Ha ennyit vagy annyit se tudok megtenni? Tehát hatással van, egy ilyen felrázó, megindító hatással van ránk, akár ennek az Elinor Grimmarknak, akit mondtam az előbb, ennek a szülésznőnek az esete, vagy azoknak a lelkészeknek az esete, akiket korábban említettem, vagy azoknak a misszionáriusoknak az esete, akit az indiánok mészároltak le annak idején ott a folyóparton. Tehát valahogy felkeltik a vágyat az emberbe, hogy elkötelezettebben egy kicsit. Uram, segítsé! Hát képtelenség, hogy mások így, és én meg ilyen félszívűen, ilyen langymelegen semmit nem tudok, vagy hát alig tudok valamit vállalni, érted? Csak nyugodtan szégyenüljünk meg, testvérek, azt mondom, csak nyugodtan szégyenüljünk meg. Önmagunk előtt is. És vállaljuk ezt a dolgot. Persze, nagyon, nagyon érdekes ez a dolog, hogy amikor manapság arra hívjuk a keresztényeket, magunkat, hogy hát legyünk odaadottabbak, meg áldozatkészebbek, akkor ugye némelyeknek nem csodálnám, ha a mai világ beszélbe jutna, hogy ez ilyen fanatizmusra hív minket, ez a lelkész. Ugye ez a fanatizmusra hív minket. És manapság ez egy kockázatos dolog, mert ugye hát azok a fanatikusok, ezek az iszlám terroristák, akik ugye bementek oda, aztán lelövődöztek ott 11 néhány embert mondjuk ottan Franciaországban. Hát ezek a azt akarja a lelkész, hogy mi is ilyenek legyünk, mint azok. Na nem, testvérek. Nem. Szó sincs róla. És erről is érdemes egy kicsit elgondolkoznunk, vagy el is beszélgetnünk, hogy a hívő ember, a hívő keresztjének azok másféle értelemben elkötelezettek, mint a nem keresztjén, mondjuk iszlám hívők. Nem akarjuk az iszlámot bántani. De hát nekünk azért mégis más mutatott a Biblia. Meg a történelem is. Tehát azért mondjuk egy hívő keresztjén embernek egyfelől, tehát nekünk nincs semmi olyan motivációnk, hogy másokat öljünk meg. Nincs semmiféle ilyen motiváció. Ugye, ha belegondoltok, nekünk van egy Istenünk, aki hatalmas Isten, akit nem kell nekünk erőszakkal megvédeni, fővonulni, hogy majd fölrobbantjuk meg, megöljük meg, nem tudom micsoda, azokat, akik támadják őt. Nekünk nem kell megvédeni Isten. A mi Istenünk a történelem tanulsága szerint meg tudja magát védeni, ha valaki támadja. Nem szorul rá a mi ugrabugrálásunkra, meg nem tudom milyen terrorakcióinkra például. Minket az sem motivál ilyen terrorista akciókra, hogy megszerezzük magunknak a mennyet. Mert mondjuk a nevezett vallásban ugye azért a terrorizmus, vagy hát mások felrobbantása az igaz hit nevében, az azért biztosítja az embernek a mennyei üdvösséget, meg a nem tudom hány szép hölgyet a mennybe, meg az élvezeteket. Ezzel biztatják ugye ezeket a gyerekeket, meg felnőtteket is a gyilkosságokra. Meg az öngyilkosságra is. Nekünk nincs ilyen, hogy Bibliában nincs ilyen, hogy ha te megölsz másokat, akkor ettől a mennybe fogsz jutni. Nekünk Jézus Krisztus mutattatik meg a Bibliából, hogy ő érte jutunk a mennybe. Ő miatta üdvözülünk. Nekünk nem kell, nem tudom, kiket föláldozni, meg magunkat föláldozni, hogy a mennybe jussunk. Nincs motivációnk arra, hogy terroristák legyünk, testvérek. Egyszerűen ott van a Bibliában az, hogy például az is, hogy ne ölj. Ez egy általános törvény. Isten nekünk ezzel nem csak azt mondja, ne oltsd ki másnak az életét, hanem azt is mondja, hogy védjed az életet, pozitíven kifejezve. Védd az életet. A keresztjének az élet védelmébe kell, hogy csíkra szálljanak, mint az Eleanor Grimmark is, akit említettem. A védtelen emberi élet, a kiszolgáltatott emberi élet mellé kell, hogy odaálljon egy hívő. Mi nem a halál kultúrájának az emberei vagyunk, hanem az élet kultúrájának az emberei. Ráadásul a mi számunkra, testvérek, a földi élet az Isten ajándéka. Milyen kis, meg a másik ember élete is. Isten ajándéka. Mi szívesen élünk, hogy így mondjam, addig, amíg itt tart minket az Úr, szívesen élünk, örömmel élünk. Élünk Istennel, Isten dicsőségért, Isten áldásaival, az Úr útmutatásai szerint. Élünk a kegyelméből, végezzük a világban a mi dolgainkat, amit el kell végezni. Mi nem vagyunk ilyen halálvágyó emberek, akik már alig várják, hogy önmagukat föláldozzák, meg másokat is magukkal rántsanak a halálba, mert hát az az igazi, mert ott kezdődik a valódi élet. Mi nem ilyen emberek vagyunk, testvérek. Minket Jézus arra hívott, hogy egy másik dolgot is mondjak, hogy szeressük az embertársainkat. Úgy, ahogy ő is szerette az embereket. Hogy még az ellenségeir is az életét adta. Lehet szemet hunyni e fölött, lehet elfordítani a fejünket, lehet bedugni a fejünket a homokba, de Jézus akkor is az életét adta az ellenségeiért. És a hívőket arra hívta, hogy legyetek az én követőim. Nem arra hívta Jézus, hogy másokat vigyetek a halálba, másokat rángassatok a halálba, hanem arra, hogy ti áldozzátok föl magatokat értük. És a hívők, testvérek, mindig is ilyenek voltak. Jézusra figyeltek, aki azt mondta, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek titeket, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket. Értitek? Hát nekünk nem az a célunk, hogy itt kiírtsuk az embereket. Mi szeretjük az embertársainkat, az iszlámot is szeretjük, a mohamedán embereket is, a római katolikusokat, az ortodoxokat, a hindukat, a buddhistákat, mindenkit szeretnünk kell, még akkor is, hogyha ők nem szeretnek minket. Mi vállaljuk a mi hitünket és annak az igazságát, de nem gyűlöljük az embertársainkat. És ha bántanak minket a monaszalinok és a többiek, akkor mit csinálunk? Elcsöndesedünk, és az első felháborodásunkat legyőzve elkezdünk értük imádkozni, hogy adjon nekik az Úr megtérést. Hogy világosítsa meg az ő elméjüket, hogy mennyire rossz úton járnak. Nekünk nincs, testvérek, semmiféle olyan bibliai vagy hitbeli indítékunk, hogy a saját vérünket mások vérével elejítsük. Vagy esetleg ne csak a mi vérünket kíméljük, de mások vérét ontsuk. Nekünk pont az ellenkező motivációnk van. Egy elkötelezett keresztjén, testvérek, az vértanú lesz. Mert Jézus azt mondta, hogy az ő lábnyomát kövessük. Nem kell nekünk félni ettől, hogy elkötelezett keresztjének, hogy mit mondanak ránk, vagy mit nem mondanak. Mi imádkozunk, testvérek. Imádkozunk a Charlie Hebdo-ért is, amelyik ugyenek a munkatársait megölték. Egy olyan újság, amelyik semmi más nem csinál jelenleg Franciaországban, mint gyalázza az összes vallásokat. És ugye az iszlámnál fogyott el a cérna. Nekik fogyott el a türelmük, ugye. De még az azóta kiadott első számban is ugyanúgy gyalázzák tovább az iszlámot, ugyanúgy gyalázzák egyébként a zsidóvallást is, mindenféle karikatúrákkal, elképesztő és nyomdafestéket nem tűrő vicceket engednek meg magukat a zsidósággal kapcsolatban is. Érdekes módon őket nem nyilvánítják antiszemitának, legalábbis nem hallottunk róla, hogy ezért bárki fölháborodott volna. Az, és amit csinálnak, Jézust is gyalázzák, a kereszténységet is folyamatosan gyalázzák. A legutóbbi számban Jézus keresztre feszítve napoz egy strandon. Hát ilyen kedves dolgok ezek. De a hívők mit csinálnak? Nem azt mondjuk, hogy halálra álljuk. Nem olyan, mi is megyünk, és majd mi is rendet csinálunk a szerkesztőségbe, hanem mit csinálunk? Imádkozunk értük. Hogy az Úr adjon nekik ebből megtérést. Hogy vegyék észre azt, hogy amit csinálnak az Úr Jézus Krisztussal is, az saját maguknak ártanak vele. Mi nem mondjuk a vérüket, imádkozunk értük. És elviseljük azt is, hogy belénk rúgnak. Tehát legyünk csak fanatikusok. Úgyhogy vállaljuk a szenvedést, vállaljuk az értünk, az ellenségeinkért való imádságot is. És vállalunk minden csak, hogy a Krisztus ügye előre menjen, az ő dicsősége felragyogjon. Nos, ma itt kell befejezzük. Összefoglaljuk azzal, hogy az Úr Jézust, az evangéliumot, az ő megváltó munkáját, azt nekünk Szelíden, de határozottan hirdetni. Hirdetni kell, képviselni kell. Követnünk kell Jézust. És vállalva azt, hogy ezért mások valamilyen formában minket ütni fognak. Vagy szóval, vagy képekkel, vagy karikatúrákkal, vagy én bunyolódással, vagy bárhogy, vagy fizikailag is. Vállalnunk kell ezeket. Csendességgel el kell hordoznunk, oda kell állnunk azok mellé, a lelki testvérek mellé, akiket így ilyen dolog, ilyen atrocitás ér, ilyen bántás ér. Imádságba melléjük kell állnunk, ha tehetjük, fizikailag is mellé kell állnunk. És közben szeretni kell az ellenségeinket, és imádkozni értük, és könyörögni értük, és szelíden viselni mindazt, amit kaptunk. Az Úrba vetett hittel és az Úrba vetett békességgel és örömmel szenvedni ezt. És higgyük el, hogy Isten ezt megáldja, ezt a bizonyságtételt megerősíti, így sok helyre eljuttatja az evangéliumot is általunk. Csak lássa a világ, hogy nekünk Krisztus ér valamit. Hogy többet ér, mint a gatyánk, meg az autónk, meg a nem tudom micsodánk. Segítsen bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy ő legyen a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb érték, akiért mindent oda tudunk hagyni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te jól ismersz bennünket, és tudod, hogy milyen kevés áldozatot tudunk hozni érted, személyesen érted és a te ügyedért. Látod, hogy egyszerűen minden más egyébért mekkora nagy áldozatokat tudunk hozni önmagunkért, a családunkért, a vállalkozásunkért, mindenért, ami csak van körülöttünk ebbe a világba, és te pedig olyan hátul vagy a sorba, pedig te vagy a legnagyobb kincs. Könyörülj meg rajtunk, hogy megismerjünk téged, és megszeressünk téged mindennél, mindenkinél jobban. Te legyél az értékrendünkben valóban a legelső. És ezt úgy mutatjuk meg, Urunk, hogyha vállalunk érted mindenféle nehézségeket, hátratételeket, gúnyolódást, megvetést, sikertelenséget, rágalmat, hazugságot. Segíts bennünket, Urunk, hogy valóban, amikor leméred azt, hogy mennyit jelentesz te nekünk, akkor ne bukjunk meg ezen a vizsgán újra meg újra. Könyörülj meg rajtunk, hogy szembe tudjunk nézni önmagunkkal is, meg veled is, és segíts, hogy el tudjuk határozni a szívünkbe, hogy te, aki meghaltál értünk, aki mindent odaadtál, azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Aki az áldozatot hoztad meg azért, hogy a legnagyobb rossztól megments minket, és a legnagyobb jót biztosítsd a számunkra. Segíts minket, Urunk, hogy te legyél a legelső a szívünkbe, az életünkbe. És bátoríts föl bennünket, Urunk, minden külső körülmény ellenére arra, hogy mi áldozatosan, és örömmel és békességgel tudjunk tégedet szeretni. Köszönjük néked, hogy így akarod elterjeszteni az evangéliumot általunk is, itt Szegeden is, munkahelyeinken, családjainkba is. Ó, bár csak észrevennék rajtunk, hogy nekünk jelent valamit a kereszténység, jelent valamit Krisztus. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts, adj jó előmenetelt ebbe a dologba. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk jelenleg azokért a hívő testvérekért, akik nehézségekben vannak Afrikában, Távol-Keleten, Közel-Keleten, akár itt a szomszéd országban is, Ukrajnába. Könyörülj meg a szenvedő testvéreinken, és adj nekik rád figyelést, és add, hogy a te közelségedet meg tudják tapasztalni, és tudjanak rólad bizonyságot tenni a nehézségeik közepette is. És köszönjük néked, hogy hozzájuk tartozhatunk, hogy legalább lélekben, ha nem is ismerjük őket, de egyek lehetünk velük. Köszönjük néked azt, hogy neked gondod van az egész népedre, te ismered minden tagját, és számon tartasz minket. Áldunk azért téged, hogy imádkozhatunk hozzád a kereszténység ellenségeiért is. Látod, hogy itt Európában, de világszerte hány ember van, aki gyűlöli a hívőket, aki gyűlöli a keresztényeket. Azért, mert más hitet képviselnek, mert máshogy élnek, mint ahogy ők elvárják, vagy szerintük jó lenne. Ók, könyörülj meg rajtuk, akik gúnyolódnak, akik köpködnek, akik legszívesebben egy kanálvízbe megfojtanák az igazi hívőket. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, világosítsd meg elméjüket, és fordítsd őket magadhoz. Segíts rajtuk, Urunk, hogy el ne vesszenek, hanem ők is megismerjenek téged, és örök életük, üdvösségük legyen te benned. Köszönjük néked azt, Urunk, hogy a te néped az egy győztes nép, és nem nekünk kell kivívni a győzelmet, hanem az egyháznak te vívtad ki a győzelmet, és a világ végén meglátszik majd, hogy ez egy legyőzhetetlen nép, hogy nekünk nem kell megfeszülnünk, hogy nem kell mindenkit magunk körül tönkretenni és megölni azért, hogy győztesek legyünk, mert mi már győztesek vagyunk. Milyenk az örök élet, milyenk az üdvösség, a diadal, te benned és te általad, Jézus. Köszönjük néked, hogy így mehetünk ki a világba, és így tehetünk róla tanúságot ma is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg most a gyülekezetünkön, áld meg itteni bizonyságtételünket, áld meg kérünk a betegeinket gyógyulással, külön kérünk azért a családért, akik Pesten vannak kórházba, kérünk a feleségért, a férjért, hogy a te irgalmaddal légy közel hozzájuk, gyógyítsd őket, erősítsd, bátorítsd a szívüket, add, hogy beléd kapaszkodjanak a súlyos nehézség idején. Imádkozunk hozzád a szomszéd országban a háborús helyzetért, ha lehetséges, akadályozd meg a háború kirobbanását, és adj békességet a mi időnkben a földön. Csendesítsd el a fegyver ropogást, az ártatlan embereknek a halálát is, ha lehet, akadályozd meg, Urunk. Kérünk téged, hogy indítsd békességre a politikusokat, az embereket abba a térségbe. Köszönjük, hogy ezeket is rád bízhatjuk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették lelkiekben, és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrasztali közösségünkbe. Hirdetem azt, hogy március 1-én női és férfi délután lesz 16 órától a gyülekezetbe, készüljünk erre a távolabbi alkalomra. Van egy még távolabbi alkalom is, amit most már elkezdhetek hirdetni, ez az, hogy templom avatási ünnepségünkre június 7-én kerül sor, ha Isten is éltet bennünket. Tehát június 7-én. Készüljünk erre is örömmel és békességgel, és azzal az imádsággal, hogy az Úr dicsőítessék meg azon az alkalmon is közöttünk. Ez egy vasárnapi nap lesz, és az istentisztelet keretében vállalta a Fekete Károly püspök úr, hogy jön, és igét hirdet közöttünk. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, és kedden megyünk a Mózes második könyvét, fogjuk venni a bibliaiskolába, akik jönnek, azok böngészék, kutassák, olvasgassák Mózes második könyvét, hogy valamelyes képük legyen a bibliai könyvnek a tartalmáról. Tehát szeretettel várjuk a bibliaiskolásokat kedden 18 órára. Hirdetem még azt, hogy adózási időszak van, illetve lesz is, és itt az 1%-kal kapcsolatban ajánlom a testvérek figyelmébe azt, hogy az egyházunknak is utalhatják az egyik 1%-ot, a másik 1%-ot pedig szabad utalni az Újszegedi Kálvin alapítványnak, vagy pontosabban elnézést, az Isten kezében alapítványnak. Ha majd nézegetik, hogy kinek utalják, minek utalják, akkor gondoljanak erre is a testvérek, mert hát fontos ez a pár tízezer forint is, ami ide jön, és a sok kicsi is sokra megy. Tehát az Isten kezében alapítványunk azért elég sok mindent tudott finanszírozni az a mögöttünk álló időben is itt a gyülekezetben, és fontos lehet itt ez az 1%. Erről egyébként még majd lesz szó, van több adószakértőnk is, és majd beszél itt, csak most nem akarom ezzel tölteni az időt az úrvacsoraosztás előtt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.